Ez a bolygó nem 8 milliárd zsákmányrabló majom eltartására alkalmas, nem alkalmas rá.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban Csányi Vilmos. Ez csak az egyik titulus, hogy etológus, de valójában ön azt hiszem 70-ben, 73-ban doktorált biológiából, és utána valahogy így, ugye?
Az hát évszámokból kell tenni. Igen.
Körülbelül. És utána megkapta, azt hiszem, hogy 1973-ban, de tök mindegy az évszám, hogy hozzon létre egy tanszéket az ELTE-n. Minek volt ez köszönhető, hogy megérett az egyetem vezetésében ez a felismerés, hogy kellene egy ilyen az etológiát megelőző tudományos tanszék?
Nagyon összetett, bonyolult dolog ez. Nem tudom, mennyire érdekli majd ez magát. Arról volt szó abban az időben, hogy a Szegedi Akadémiai Központban van egy szabad osztály, aminek a Szent Ágotai azon gondolkodott, hogy ott egy ilyen ideg biológiai munkát lehetne csinálni, és az ő magyarországi tanítványaival meg velem lemennénk, és ugye mindenki tudna csődíteni Európából, aki erre alkalmas, és nagyon jó lenne, és hát ezt akkor a Straub volt az akadémia elnöke, és nekem konfliktusaim voltak akkoriban éppen a szegedi, úgy volt, hogy én is lemegyek Szegedre, de aztán nem mentem. És akkor, amikor a Szent Ágotai ezt előterjesztette, azt mondták, remek, akkor ez a tartalékosztály, ez meg van oldva, egy feltétel van, én nem mehetek.
Tényleg? Ezt így önt nevesítették?
Igen, és akkor a Szent Ágotai lemondta az egészet. Én így próbáltam rábeszélni, hogy miatt nem mondja le, mert ez nagyon hiányzott egy ilyen idegrendszerrel foglalkozó terület, de ő egy nagyon komoly karakán ember volt, nagyon jó viszonyban voltunk, és visszavolta az egészet. Így aztán én itt maradtam, és hát a tanszékvezető az egy nagyon derék ember volt, aki évekig volt Ausztriában a Atomenergia Bizottság magyar tagja. És hát aztán hazajött, és akkor rögtön kellett kapjunk egy tanszéket, és ez a megüresedett Straub tanszék volt. Hát ő 10 évig kiesett a biokémiából, és de voltak...
Az nagy idő.
Voltak ötletei, és nem jöttünk ki, mert ugye én benne voltam, ő meg csak az ötletei voltak, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy nem tudunk hosszú távon együttműködni, és akkor én akkor üresedett meg a faludi tanszék az ELTE-n, az volt a genetikai tanszék, és akkor én azt megpályáztam, hogy Vida Gáborral együtt, és abba egyeztünk, hogy fél évenként váltjuk egymást. Hát aztán nem akarok a részletekbe venni. Ez nem ment simán, én kikerültem Gödre, üres épületekbe, és hát jobb hiány halakkal próbáltuk csinálni magatartás genetikát.
Én nem értek a magatartás genetikához, de halakkal úgy érzem, hogy nem a legkönnyebb.
Hát az első dolog, hogy kell csinálni beltenyésztett törzseket, mert ugye genetikát csak azokkal lehet igazán csinálni, és ez, hogyha az ember így...
Türelmes,
az 20 évi munka, és sok olyan holtág van benne, hogy vonalakat, testvérpárosításra tenyészt az ember, és azok aztán terméketlenek lesznek, és kihalnak. Hát ha marad olyan, amelyik megmarad és ezt elkerüli, ezt a termékenységet, azokkal lehet mindenféle csinálni. De mi azt gondoltuk, hogy egy más módszerrel fogunk neki, és ugye van egy olyan ismert jelenség a biológiában, amit ginogenezisnek hívnak, akkor a petesejt spermiumok nélkül elkezd osztódni, és lesz belőle egy kifejlett embrió és egy élőlény. Hát ezüstkárász hal például ilyen, amelyik a vízben elengedi a, akkor a pontyok ívnak, akkor oda mennek a ezüstkárász nőstények, ők is kiengedik az ikráikat, és a ponty sperma az csak elindítja a fejlődést, de nem vesz részt genetikailag benne.
Profinált.
Minden utód az anyjára hasonlít, és minden egyednek a utódai azok ilyen klónnak számítanak. Na, ezt gondoltuk megcsinálni paradicsomhallal, végül is megcsináltuk, és hát a 10 évi munka alatt ugye az derült ki, hogy azok a kis viselkedési egységek, amiket jól lehetett mérni, azok mind sok gén szabályozása alatt állnak, tehát hiába tudtunk betenyésztett törzseket, homogén, genetikailag homogén törzseket előállítani. Ugye Gerbai Judit volt a nagy jelentős munkása ennek a genetikus makropódusznak, de hát ennyi jött ki belőle. Igazából a pénz kellett volna hozzá, tehát lehetett volna tovább menni, de mondjuk folyékony levegővel tárolt hal, peték meg mindenféle ilyen nyalánkság kellett volna hozzá, meg több személyzet, meg szóval...
No, csak már akkor sem ment akadálymentesen a kutatás finanszírozás, összintén meg nem.
Hát amikor én indultam, akkor 15 000 forintot kapott a tanszék egy évre, és én a saját fizetésemből letettem a halagot.
Atyaik. Az kevés. Ott
rengeteg személyi probléma volt. Úgyhogy...
Na, de aztán kialakult az etológia tanszék?
Hát most ez volt a munka, emellett kellett oktatni nyilván, és az etológiát oktattunk. A etológia akkor még sehol nem volt.
Igen.
A Nobel-díjat 73-ban kapta Konrad Lorenz, akkor mindenki rájött, hogy ez egy fontos tudomány, mert a viselkedéssel is kell foglalkozni, nem csak a döglött állatok tetemének a apró részleteivel. Úgyhogy hát 2-3 év alatt belejöttünk a etológia tanításába. Mi is megtanultuk. Ugye, úgy voltunk, mint régen az
orosz. Ez egyszerű orosz tanár,
ugye, egy leckével voltunk. Volt egy kis piros könyvünk, amit a Lorenz egyik tanítványa írt, az is kiváló humán etológus, az Ebsfeld, és az egy ilyen, tulajdonképpen ilyen a Lorenz történetek, Lorenzről szóló történetekkel volt ele, de hát meg lehetett belőle tanulni az etológiát, és azt lapozgattuk, és csináltunk egy saját történetet.
Viszont az etológia tanszék azóta is működik, és nem is akármilyen szinten, egy nemzetközileg is eléggé elismert tudományos közeg. Hogy sikerült fenntartani?
Hát,
vagy szkepszise van ezek?
Nem, vagy egyáltalán nem. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert utánam is tartották, sőt, emelték a színvonalat. A halakkal ugye az volt az összefoglaló végeredmény, hogy a halak tanulása az kulcsingerekhez kötött. Tehát, hogy nem akármit tanulnak meg, hanem bizonyos dolgokat, és ezek a bizonyos, mondjuk ha látnak két szemet a vízben, akkor attól függően, hogy mi történik, megtanulhatják elkerülni ennek a két szemnek a tulajdonosát, azt a testet, ami a két szemet hordozza. Ez ugye előtte azt gondolták, hogy hát tanítani meg lehet bármire egy állatot, ami ha valami jutalmat vagy büntetést alkalmazok, akkor mindent könnyen megtanul, és mi azt mutattuk ki, hogy ez nem így van. Vannak kulcsingerek, azokat könnyen és gyorsan, akár egy alkalommal megtanulja, és hát van olyan dolog, amire kínosan lassan meg lehet tanítani.
De hát még egy emberrel, halott is.
Igen, de ez az emberrel is így van, van, ami megmarad a fejében, egy telefonkönyvet mindenki lassan tanulna meg. Na, a halakat lezártuk, és akkor elkezdtünk... Én találtam egy kutyát, a bukfencet a kékes tetején, és feleségemmel ott télen pihentünk az akadémia üdülőjében, és a kékesen jött egy nagyon helyes kutya.
Gatlátlan. Ő később egy könyv hőse is.
Igen, és akkor én egy csomó olyan dolgot láttam rajta, ami nem egyezett azzal, amit a könyvek a kutyákról, meg az állatokról mondtak. Akkoriban nagy vita volt, hogy az állatok gondolkodnak-e, és a hagyomány az volt, hogy nem. És ennek az volt az előzménye, hogy annak idején, még Darwin idején, Darwin egy nagyon értelmes ember volt, ő írta az első etológia könyvet mellesleg, csak ezt nem nagyon tudják, Darwin idején volt egy barátja, aki ilyen kis állattörténeteket írt, tehát nem tudom én, a török nagykövetné macskája szólt, és rángatta a szoknyáját, és hívta a konyhába, és ment, és kiderült, hogy éppen ki akar futni a tej, és lám, milyen okos a macska. És talán volt ilyen történetekkel, és azért a török nagykövetné meg más magasállású személyek, mert azt gondolták, hogy ezek hitelesítik a megfigyelést. És aztán a pszichológusok ezen nagyon fölháborodtak, hogy hát könyörgöm. Egyrészt a nagykövetnének fogalma sincs a pszichológiáról, másrészt esik megismételni, hülyeség az egész. Ugye, mert csak egyszerű kísérletek. És akkor ez egy Thorndike nevű pszichológus volt, aki ebben élen járt, és ő találta ki az ilyen macska, meg kutyatanító dobozokat, amiben be volt zárva, de belülről egy szerkezettel ki lehetett nyitni, és akkor betették a macskát, kitettek egy darab májat elé, macska ki akart jönni, ugrándozott, és hát előbb-utóbb megütötte azt a belső zárat, és kinyílt az ajtó, kiruhant, visszatették, és a tizedik alkalom egyre gyorsabban rájött, hogy hogy kell kinyílni. És akkor azt gondolták, hogy ugye ez az állat teljesen logikátlan, gondolkodás nélküli lény, próbálkozik, és ha bejön, akkor azt rögzíti az oda vezető utat, és ezt gondolták az állatokról. De a Thorndike, aki egy okos ember volt, azt mondta, hogy jó, az agy túlságosan bonyolult, hogy mondjuk róla többet ennél. Most tegyük félre azt, hogy gondolkodik-e vagy nem, és foglalkozunk azzal, ami mérhető és egyszerű. És akkor ott kialakult az állatpszichológia, ami roppant egyszerű feladatokat, de jól mérhető, sok egyedből álló csoportokkal jól mérhető feladatokat használt, és akkor hát nem tudom, mint hogy valamilyen S alakú görbével tanulnak az állatok, ilyeneket lehetett megállapítani, és közben elfelejtették, hogy a Thorndike azt mondta, hogy tegyük félre a gondolkodást, azt mondták, hogy nincs gondolkodás. És mikor én bekerültem ebbe az iparba a 70-es években, akkor az volt az általános vélemény, hogy az állat az egy reflexgép, ingerekre válaszol, a gondolkodni csak az ember gondolkodás. gondolkodik. Ez egy nyilvánvaló baromság volt, mivel én nem biológusnak készültem annak idején, hanem vegyésznek, és a józanész engem nem hagyott el. Ezért én azt gondoltam, hogy amit én látok ezen a talált kutyán, az arra mutat, hogy ez sokkal több dologra képes, és nem csak reflexekre válaszol. És aztán ez egy komoly harc volt, és valamikor 2012-ben volt egy nagy ideg élettani konferencia, ahol végre közösen egy nyilatkozatot tettek, hogy ugye a gerinces állatok agya az ugyanolyan szerkezetében, csak az egyiknek kisebb, a másiknak nagyobb, de a működése az teljesen hasonló, az állat is gondolkodik, csak egyszerűbb gondolatai vannak, mint egy embernek, és hagyjunk fel azzal, hogy ez egy reflexgép, érez, gondolkodik, csak minden faj másképp.
Viszont annyira vicces, hogy bocsánat, csak hogy most visszatekintve, ez egy viszonylag friss tudományterület, és most így 2024-ben már egy kicsit megmosolyogtató az, hogy
annak idején úgy gondolták. Hát mindig úgy van, hogy amikor az ember túljut valamin, akkor az előző dolgokat megmosolyogja, hát a tudománytörténet.
Ez volt, igen. Így volt. Ez változtatott egyébként abban, hogy hogyan viszonyulunk az állatokhoz? Volt valami hosszatávú ilyen kulturális hatása?
Amikor elkezdtünk kutyákkal dolgozni, akkor mindenfele problémáink voltak. Nem akarták elfogadni a cikkeket, mert azt állítottuk, hogy a kutyák gondolkodnak. És azzal jött vissza, hogy a cikkben minden jól van, látszólag minden jó, mert jó statisztika, matematika, jó a kis leírás, csak nem hiszük el, passz. De most ugye egy szerkesztőségnek nem az a dolga, hogy elhiggye vagy ne higgye el, neki azt kell ellenőrizni, hogy az alapszabályoknak megfelele, és a szakmának kell eldönteni, hogy jó vagy nem jó, úgyhogy nagyon sok problémánk voltunk, és nagyon dühösek voltunk. És hát 10-15 cikkkel, ugye a legszerényebb folyóiratokban jelentek meg, akik örültek, hogy valaki cikket küld be. De hát...
Cseles.
Ez lett, és aztán volt egy nagy munka, amit a Topál József kollégám, most a Pszichológiai Intézetnek egyik vezetője csinált gyerekpszichológusokkal, ami most nem mesélem, mert nagyon hosszú, de a lényeg az, hogy a taníthatóságot bizonyította, hogy a gyerekek és a kutyák genetikailag fel vannak vértezve arra, hogy tanítani fogják őket, a farkasok nem. Uh-huh. És ezzel meglett a cikk, és akkor mondták a fiúk, hogy tanár úr, akkor ezt küldjük a Science-be. Ugye a Science meg a Nature a csodák csodája, két legjobb természettudományos folyóirat. És akkor én mondtam, hogy gyerekek, ne küldjük, mert visszaküldik, és csak veszítünk 3-4 hónapot, keresetek valami egyszerűbbet. Tanár úr, de legalább egyszer, hadd próbáljuk meg. Hát jó. Próbáljuk meg, úgyis visszajön. És akkor elküldték a Science-nek, és a legnagyobb meglepetésünkre 2 hét múlva jött egy kedves levél, hogy megkapták ezt a nagyon érdekes cikket, és le is közölnék esetleg, ha mi beleegyezünk, hogy egy munkatársuk ide jöjjön Budapestre, és végignézze a kísérleteket.
Wow. Ez ilyet, nem semmi.
Ilyet életemben nem hallottam, ilyen nincs. Megint a szerkesztőségnek nem az a dolga, hogy ellenőrizze, hogy nem csalnak-e. Mert hát erről volt.
Tehát azért kételkedtek
eléggé. Hát persze egy kelet-európai ismeretlen társaság, akik különös dolgokat állítanak, ami nagyon izgalmas, de hát, ha valami stikli van benne, és akkor a Science-ben megjelenik, és kiderül, akkor...
Ez nagy blama.
Az nagy blama. És hát természetesen mondtuk, hogy szívesen látjuk, És akkor jött egy 60 körüli hölgy, akiről kiderült, hogy a magatartás tudományok a kisujjában vannak, tehát mindenhez értett és mindenről tudott, és itt volt egy hétig, mindenkivel beszélt, valami is mindenki életet megnézett, és utána jött a következő, teljesen szokatlan dolog, hogy nem csak hogy leközölték a cikket, hanem egy három oldalas interjú készült a tanszékkel, meg néhány etológus neves elismert kollégával. A neves elismert kollégák elfogadták az eredményt, azt mondták, hogy ez egy új tudományága az etológiának, a elmeetológiája, kognitív etológia, és ők találták ki a kutyák szőrös gyerekek jelszót.
Megint egy könyvcím, igen.
Azóta én szorgosan terjesztek, és akkor felszabadult az egész, és attól kezdve mindent lehet, minden közleményüket szívesen fogadják. És tavaly jelent meg egy olasz összefoglaló, amiben a szerzők azon csodálkozunk, hogy ez 1999-ben volt, hogy milyen érdekes, hogy azóta megugrott a kutyás cikkek száma exponenciálisan.
Hát mert van egy tartalomgyártó.
Ebben ugye nagy szerepe van a ELTE kutatóinak, de nem vették észre, hogy mi indítottuk az egészet, és csak utánunk néhány évvel kezdtek jönni. Hát most már legalább 100 intézet foglalkozik kutyákkal, de olyanok vannak, hogy nem tudom, hogy kutyák öregedésével foglalkozik a mostani tanszékvezető, a Kubinyi Enikő, egyik legjobb, nem az egyik, a legjobb női tanítványom, és hát európai pénzeket kapunk erre természetesen, mert a kutyák öregedéseiből nagyon sok olyan dolgot lehet megtudni, ami az emberi öregedésre, és nem kell annyit várni.
Igen.
A kutya rendkívül alkalmas bizonyos ember tulajdonságok vizsgálatára, szociális tulajdonságok, illetve betegségek. De a lényeg az, hogy ő rendesen elfogadják a munkáit, és nagyon szépen haladnak, és akkor én tavaly felfedeztem, hogy van egy amerikai konferencia kutyák öregedéséről, tele van mindenféle érdekes előadásokkal, és nem szerepelnek a mi kutatóink, és hát nem egészen értettem, mert hát jó helyeken jelentek meg az Enikőjék dolgai. És akkor fölhívtam az Enikőt, hogy mi van veletek, hát olvasom ezt a konferenciát, és nem vagytok sehol. És akkor nagyon nevetett, hogy hát ez egy speciális amerikai konferencia, ahol csak amerikai szerzőket hívtak, de alapítottak egy 100 kutatós intézetet a kutyák öregedésének a tanulmányozásával. Tehát ott az új érdekes tudomány ágokra.
Hát ezt komolyan veszik, igen.
Komolyan veszik, azonnal adnak pénzt, épületet, embereket, és mostan tartsál velük versenyt.
Hát elég nehéz, az biztos. Gondolom folyamatosan követi továbbra is azt, hogy milyen új ígéretes területek bukkannak föl, vagy akár az etológián belül, vagy a kognitív viselkedés tudományok területén, hogy mi most a legígéretesebb, és mi most az a szikra.
Ha elolvasta volna a könyvem, akkor most könnyűlve a dolgunk, mert akkor...
De meg nem hozott egyet.
Hát nem érdem, mi meg, mert nem olvasta. Szóval én nekem pillanatnyilag, ez éveket jelent a pillanat, az érdekes, hogy ugye azt gondoltuk, hogy az embernek a kultúra építő tulajdonságai azok ilyen 100-200 ezer évesek. Az is sok idő. És az alatt jelentek meg azok a tulajdonságok, amelyek a fejlett kultúrákat jellemzik. Én meg egy csomó új tanulmány alapján azt gondolom, hogy a Homo erectusnak nál volt a döntő változás. Ugye azt lehetett tudni a paleontológusok munkáiból, hogy a Homo erectus az néhány százezer év alatt keletkezett az Australopithecusok egyik ága leágazásaként, és megduplázódott az agy mérete. És hát senki nem törődött vele, hogy mitől. Ugye az nyilvánvaló, azt gondolták, hogy az biztos volt, hogy húst eszik, mert tüzet rakott, meg sült halnyomokat találtak, meg mindenféle ilyet. De hát, hát nem vadászhatott, ugye ragadozó fogai nem voltak, karmai nem voltak, futni se tudott úgy, mint ahogy kell. Honnan szerezte azt a sok húst, ami ehhez kellett? És hát ez, ugye a paleontológusoknak a csontok a fontosak, és az, hogy különböző fajok hogyan függenek egymástól, melyiknek a rokona, és az élő még nem elcsontosodott.
Ez nem annyira érdekes.
Az nem annyira érdekes számukra, hát ez egy disztóság, hogy ilyeneket mondok, de hát ez a valóság. És én arra jöttem rá, hogy csak úgy lehet ezt megmagyarázni, ha feltételezzük, hogy egy bizonyos speciális módon szerezték a húst. Lehet tudni, hogy a csimpánzok is néha vadásznak. A vadászat nem azt jelenti, hogy elhatározzák, hogy elmegyünk vadászni, hanem ülnek naponta fél-egy órát együtt, és a hímek észreveszik, hogy egy vadmalac ott bóklászik, és akkor egymásra néznek, és ugranak, és vagy elkapják, vagy nem. De az, hogy közösen valamilyen irányítás alatt mennének vadászni, ilyen nincsen. De azt tudjuk, hogy dögöt is esznek. Tehát ugye, ha elpusztul valamilyen állat, vagy ragadozó valami ott hagyja a prédája egy részét, akkor a csimpánzok szívesen veszik a húst, és hát ugye nincs osztozkodás, a rangsor dönti el, hogy ki mennyit kap belőle. Amikor vadásznak, akkor meg van az úgynevezett potyatűrés, ami azt jelenti, hogy aki elkapja végül is a kis majmot vagy malacot, attól nem veszik el, ha a rangsor alján van, akkor se. Tehát joga van hozzá, de neki el kell tűrni, hogy letépjenek belőle. Ez a potyatűrés, és akkor ugye neki estek és szétszedik. Ez egy nagy előrelépés ahhoz képest, hogy a alfa hím oda megy és elveszi, és nem kap senki bele semmit. Ha ezt csinálná, akkor nem lenne ilyen közös akció, de azzal, hogy nem veszik el a kicsit vagy a alacsonyabb rambútól sem, ez lehetővé teszi, hogy egy ilyen nagyon enyhe közös.
Már majdnem egalitárius társadalom.
Igen. Na, ugye a csimpánzok főleg gyümölcsöket, gyökereket, hagymákat esznek, és ragaszkodnak a kertjeikhez, és a szomszéd csimpánzoktól megvédik, meg is ölik azokat, ha bejönnek a kertbe. Ehhez megfelelő éghajlat és egy laza csoportstruktúra kell, mert hát a gyümölcs ott van, nem kell közös akció ahhoz, hogy leszedjük, de a védelemre, hogy a területet megvédjük, ahhoz kell, tehát nagyon agresszívek az itt külsőkkel szemben, és hát belül sem túlságosan barátságosak. Egy dolog van, ami a szocialitást mutatja, ugye a nőstények, amikor ivarérettek lesznek, akkor elvándorolnak. Uh-huh. Mert ez a beltenyészt is nem tudják, de jót tesz, hogy ne legyen beltenyészt. A hímek maradnak, és védik a területet. Na most, ha az anyák 5-6 évig védelmezik a kölykeiket, és azok már gyakorlatilag felnőtt méretűek, amikor már önállóak lesznek, ha a hímek nem ismernék meg a kölyköket, akkor ugye ez egy idegen, és megölnék. Ezért kialakul egy rítus, hogy amikor már napközben reggel fölkelnek, jól laknak, amikor már nők meleg van, akkor kisebb csoportokba összegyűlnek, és az anyák mutogatják a kölykeiket. Odaadják a hímeknek, akik megnézik, játszanak velük. És ez egy óra, másfél óra naponta, aztán összevesznek valamin, akkor az anyák visítanak, elkapják a kölyköket, és elrohannak, a hímek verekednek, alfa rendet csinál. Ez a szociális élet. Na most, hát ebből közös vadászat nem lesz. Most az, hogy kiderült, hogy van az állatoknál most már az utóbbi 20 évben rengeteg példáját találták egy bizonyos vadászat típusnak, amit úgy hívnak, hogy zsákmány rablás, kleptoparazitizmusnak latinul. A zsákmány rablás azt jelenti, hogy egy ragadozó, mondjuk egy leopárd vagy párduc szerzett valamit, és akkor megrohanják, elzavarják is.
Megeszik.
Na most ugye a tömeg, tehát a csoportban élők, hiénák, sakálok, farkasok, azok nagyon harciasak, mert nem féltik nagyobb magukat a sebesüléstől. Mert hiszen úgy is kapnak enni, ha többiek vadásznak, akkor nekik is jut valami. Az egyedül vadászó ragadozó, egyedül vadászik, és ott ha jobban észen kell lenni, és tökre teszik, akkor holnap nem tud menni, és vége. Tehát őt könnyen el lehet zavarni. Ez hozzátartozik a dologhoz, és valószínűleg ez a zsákmányrablás 500 fajnál mutatták ki, tehát ez egy nem ritka dolog, csak eddig nem vették észre, vagy nem törődtek annyira vele. Én azt gondolom, hogy a Homo erectusnek ez volt az egyetlen lehetősége, és 2 millió évig megért belőle. De ahhoz, hogy a zsákmányrablás az sikeres legyen,
kommunikáció
kell. Ahhoz egy összetartó csoport kell vezetővel, a tagoknak a egymást, ugye egy csimpánzokat nem lehetne így összeterelni, mert rögtön verekedni kezdenének, mert a hímek agresszívek, és nem tűrik a közelséget. Tehát egy olyan fejlődésen kellett keresztül menjenek, hogy ott egyre inkább elhagyni a gyümölcs kerteket, egyre inkább próbálni megszerezni ilyen zsákmányt, és ez egyre szorosabb csoportszerkezetet jelent, de a könyvben ez részletesen le van írva. Kialakult egy még nyelvet nem beszélő, de érzelmekkel, jelekkel, hangokkal kommunikálni tudó csoport szerkezet, aminek van egy vezetője, mert hát 31-et nem tudja eldönteni egyszerre, hogy merre menjenek és mit csináljanak. Nyilván a csimpázoknál is van alfa, tehát ez egy természetes dolog. És akkor ez a rákmányrablás, ami valószínűleg az akkori magányos ragadozó, kardfogú, tigris, párdut, leopárd ezekre irányult, mert ezektől lehetett könnyen elszedni. És ez egyre jobban összehozta a csoportot, és ez 2 millió évig tartott. Azt jelenti, hogy ennek a genetikai alapjai, hogy egy összetartó vezetőt elfogadó, annak magukat alárendelő, szociális megértéssel, tehát hogy megértik, hogy miért csinálunk valamit, és hogy nekem mi a szerepem ebben. Ugye állatoknál nincs ilyen megértés. Ha közösen vadásztak, mondjuk oroszlánok, mindenki ugyanazt akarja, elkapni a zebrát vagy antilopot, és ha jön egy másik, és az is azt fogja, akkor nem zavarják el, ez az együttműködés. Azt, amikor enni kell, akkor már vége az együttműködésnek, de amíg elkapják, addig eltűrik a másikat. És ez egy előny. Hát ahogy egy csimpánzisnál is egy apró változás az előny. A Homo erectusnál valószínűleg egy nagyon kompakt és nagyon szorosan összetartozó csoport alakult ki. Aztán ennek egy afrikai leágazása, ugye itt volt egy kommunikációs kényszer, hogy aki jobban tud kommunikálni, jobban meg tudják oldani azt, hogy elkapják a ragadozó zsákmányát,
az a sikeres
van előnye, tehát ha valahol megjelent a beszédnyelv, az óriási előnyt jelentett, és ebből lett a Homo sapiens. De még a Homo sapiens előtt hadd mondjam azt, hogy ugye ez az együttműködés fokozatait lehet szépen látni farkasoknál. A farkasok együtt vadásznak, de a zsákmányt, hogy is mondjam, a kölyköknek mindenki ad. De egymás között rangsor alapján történik az elosztás. Tehát ott van némi marakodás a zsákmány fölött. 20-30% a sikerességük. Tehát minden harmadik, negyediket tudják elkapni. Van az afrikai vadkutya, aki egész másképp működik, 90%-os a sikere. Elkapnak akár egy bivajt, vagy nagyobb testű növényevőt, és ott a helyben kétszer annyit esznek, mint amennyi kellene nekik a normális élethez, és akkor teli hassal hazakocognak, és otthon vannak, de visszaöklendezik, de nem úgy, párba állnak, és akinek több van, az egy picit ad annak, akinek kevesebb van. És ez így körbe megy, mindenki mindenkivel, akivel találkozik, aki éppen most kapott, lehet, hogy ad egy éhesebbnek. Ez azt jelenti, hogy fél óra alatt kiegyenlítődik a gyomortartalom. Ha keveset hoztak, mindenki éhes, ha sokat hoztak, mindenki tudja, hogy 2-3 napig rendben vagyunk. A sebesültek, öregek, nőstények vannak otthon, azokkal történik ez a dolog. És az a nagyon érdekes, hogy a hangyákkal ugye rengeteget foglalkoznak, és pár év régóta látják, hogy mikor két hangya találkozik, akkor úgy beszélgetnek, idézőjelben beszélgetnek. És nem tudták, hogy vajon miről, vagy mit csinálnak. És aztán volt egy zseniális fickó, aki megetett egy hangyát, kivett egy bolyból, megetette egy izotóppal jelölt cukorral, visszatette, és egy óra múlva minden hangyaból, amit kivett, ugyanannyi volt az izotóp. Tehát ez a hangya beszélgetés is arról szól, hogy akinek egy picivel több van a gyomrában, az ad a másiknak, akinek kevesebb. Hogy mi a jel, ezt nem tudjuk. Itt is egy hangyát megettetünk, akkor egy óra alatt mindenkihez eljut belőle valamennyi. Na most ugye, ha valaki belegondol a hangya életben, hogy ott van 1 millió egyed, és akkor hogyan történik a fogyasztás? Tehát jó, hoznak mindenféle finomat, mondjuk döglött bogarat, meg kenyérmorzsát, meg mit tudom én, hogyan kieszik. És kiderült, hogy mindenki eszik, és mindenki etett. Uh-huh. És ez a szocialitásnak a legmagasabb rendű foka. És az afrikai vadkutyák ugyanezt csinálják. És az ember is ugyanezt csinálja, hát nem most, de
hát
amikor normálisan élt még, akkor ugyanezt csinálta. Egy emberi közösségben nem lehet éhezni, és a másik meg zabál, hanem elosztják az ennivalót. Ugye ez csak a modern időben alakult ki, hogy különböző ideák alapján az egyiknek van mit tenni a másik.
Tehát ez a modern idők folyamánya ön szerint? Tehát eredendően inkább vagyunk vadkutyák, mint emberek.
Hát eredendően abszolút vadkutyák vagyunk, amíg ugye az ember biológiai adottságai az egy ilyen 100-150 fős közösségekre jók, amiből 20-30 felnőtt és a többi gyerek, és mondjuk a táplálék elosztása az a szükséglet szerint van. Erre vannak nagyon jó adatok, hogy nem tudom én, perui, afrikai, tulajdonképpen ilyen archaikus módon élő csoportoknál a gyűjtögetés az a családé. A húst, aki zsákmányol, azt el kell osztani, és méghozzá nem annak, aki mondjuk elkapott egy antilopot, hanem választanak egy osztót, mindig egy idősebb valakit, akinek úgy kell osztani, hogy hosszú távon mindenki egyformán kapjon. Tehát ugye nyilván nem lehet egy állatot úgy elosztani, hogy mindenkinek a tombia jusson. Tehát egy konkrét osztásnál egyik többet kap, a másik kevesebbet, de a következő alkalommal, holnap vagy egy hét múlva emlékszik rá, hogy ki mit kapott, és ez egy nagyon fontos pozíció, hogy ezt kiegyenlítsen. Az is szabály, hogy ha egy családból nincs férfi, mert meghalt, megölték, akkor is kap a család a hús táplálékból. Tehát azt ugyanúgy megkapja a részesedését, mint ahol, ami azt jelenti, hogy ők nem járulnak hozzá, mert nincs még, vagy pillanatnyilag férfi vadász tagja a családnak, de jár nekik az adag. Tehát az embernél alapvetően a táplálék elosztás az egy biológiai alapokon nyugszik, és aztán...
Amikor, minél nagyobbak lettek a közösségek, ha jól értem, annál...
Amikor a közösségek úgy estek szét, hogy az is a közösségem tagja, akit nem ismerek. Tehát na, magyarok vagyunk, de nem ismerünk 10 millió embert, hanem csak néhány százat. Tehát az, hogy magyar vagyok, európai vagyok, vagy pesti vagyok, ez egy elképzelt dolog, ami nagyon hatékony, mert az embernek, ugye ez hát a könyv hosszú, az embernek kialakult az a képessége, hogy elképzeljen dolgokat, és a képzeletet megossza a másokkal, és hiedelmek keletkezzenek, amiknek van némi alapjuk, de nem feltétlenül. Na, sok mindenbe lehet hinni, szellemekbe, összeesküvési elméletekbe, meg univerzumban, jóistenben, mindenbe. És abba is lehet hinni, hogy tartozok egy nagyobb közösséghez, és annak a tagja vagyok, és ha egy vezető jól formálja meg a közösséget képező eszméket, ugye az, ami régen a cél volt, hogy hogy fogjuk meg megszerezni a mai zsákmányt, ez nagyon fontos volt, hogy ezt mindenki megértse, hogy mi a közös cél, és abban neki mi a szerepe. Ezt ki lehetett terjeszteni arra, hogy 10 millió, 100 millió embernek is lehet közös célja, és azt elfogadjuk, oda tartozunk, és aki bizonyos jegyek, nyelv, szín, ruházat, bevallás alapján oda tartozik, akkor azt elfogadjuk közösség tagjának, és tudjuk, hogy mindenkinek van már.
De van ehhez olyan visszatérés? Tehát lehetséges, mert hogy most...
Hát majd a harmadik világháború után valószínűleg visszatérünk, igen.
Aha, mert hogy tényleg rohamosan romboljuk az ökoszisztémát, saját magunkat, túlnépes... Tehát lehet, hogy akkor a kulcskérdés ott van, hogy vagy a kulcs probléma, hogy túlságosan sokan vagyunk mi emberek ezen a bolygón, és ezért
Hát ez az
ezek a régi minták felbomlottak.
Akkor a kulcskérdéseket gyorsan soroljuk fel. Hol tartunk időben?
Ó, hát ez még pont belefér. A kulcskérdések felsorolása.
Ugye...
hát, ha megfejtjük az élet értelmét.
Hát ez az egyik probléma, ugye ez a bolygón nem 8 milliárd zsákmányrabló majom eltartására alkalmas, nem alkalmas rá, ilyen körülmények között. Ugye a másik, hogy hát a bioszféra. A bioszféra, a Weizmann intézet mérései és számításai alapján az ember és házi állatainak össztömege, meg a világ összes állatainak össztömege között az a kapcsolat, hogy 80% az ember és a házi állat. Ez azt jelenti, hogy a bioszféra 80%-át már elpusztítottuk. Amit látunk helyette, az agrárszféra. Tehát, hogyha az ember repül Európába, akkor nagyon szép erdős falvas falukat, meg mindenfélét lát, és olyan boldog, hogy ilyen szépen megvagyunk. Ez nem bioszféra. Hiába vannak ott fák. Ugye tavaly Németországban is volt 30-40 fokos nyár, és az erdők, főleg a fenyők, de az összes mesterségesen ültetett erdő nagy része egyszerűen meghalt.
Persze.
Az őshonos fákból álló erdők meg nem. Ugye ilyen problémák vannak, ugye, amit az ember előállít mesterségesen, azok nem biztos, hogy tartósak. Nem, ugye sok ezer évig kellene tartósak lenni. Most 2-3-5 év alatt ez nem derül ki, hogy ez mennyire tartós. Tehát nem tudjuk. De én optimista szoktam lenni, mert
na, ugye nekem mindezek már
nem sok időm van, és azért minden legyek optimista. Hát lehet csinálni egy teljesen mesterséges világot. Ugye az embereknek már azt hiszem 50-60% a városokban él, és pillanatokon belül mindenki városokban fog élni. Akkor vissza lehet adni a bioszférának nagyobb területeket. Erre voltak konferenciák, az Edward Wilson, egy amerikai szociológus, aki nagyon híres, javasolta, hogy legalább 50%-át a Földnek adjuk vissza a bioszférának. Erre konferenciák voltak, ahol mindenki egyetértett abban, hogy adjuk vissza, kivéve azt a kis területet, ami a miénk, mert hát arra nekünk szükségünk van.
Hát igen, ez az, hogy a konferenciákban megállapítjuk, aztán meg valószínűleg nem történik.
De most erre azért ma már a paradicsom, a saláton nagy részét azt nem a földön termelik, hanem üvegházakban. Úgyhogy elképzelhető, hogy a városokba telepszik a mezőgazdaság teljesen, és a föld egy része, hát nem sok, mert azért sok város van, de elképzelhető egy olyan fejlődés, hogy lesz a bioszféra egy 50%-kal, ahogy a Wilson ezt gondolta, és a másik része meg egy ilyen, hogy is mondjam, üvegházi élet a városokban. Uh-huh. Erről nem lehet azt mondani, hogy lehetetlen. Ugye, hát ez
a matematikai esély
megvan. Sérülékeny, mindenféle baja lehet, de hát ezek mind mesék. Majd meglátják azok, akik megélik.
Mennyi idő van még eddig? Mit gondol? Mielőtt az egész szisztéma földbe.
Már nincs, a szisztéma már bomlik fel. De most kellene nagyon gyorsan csinálni valamit. Ugye az a probléma, hogy az ember a katasztrófákra reagál.
Igen. Addig, amíg nem esik az eső, nem mélyítjük az árkokat a faluban, mert...
Hát ez mindenhol ki lehet mutatni, apró dolgokban is, meg nagyokban is. Valószínűleg valamilyen katasztrófák bekövetkeznek, akkor gyorsan meg tud változni az elképzelés. Vagy Nem tudom, én meg lehet változtatni apró lépésekben, ha van elég idő. Nem tudjuk, hogy mennyi idő van. Van egy nagyon szép mozgalom, a Bojár Iván 10 millió fa mozgalma. A múltkoriban hívott engem is, hogy vegyek benne részt, nagyon szívesen. Csak közben megnéztem, hogy most tulajdonképpen nagyon szép ez a 10 millió fa, mely soknak tűnik. Megnéztem, hogy hány fa van Magyarországon. Hát 6 milliárd. De aztán rájöttem, mikor elmentem hozzájuk, hogy a lényeg nem az, hogy darabszámra mennyi van, hanem az, hogy az emberek mit gondolnak erről. Tehát szeretjük-e a fákat, szeretünk mindenhol legyen fa, ahol csak lehet, és olyan intézkedéseket támogassunk és követeljünk a különböző kormányoktól, amik az erdők arányát növelik. Ahhoz kell az, hogy aztán legalább azt a 10 milliót ültessük el, és változzunk meg, mert a változása...
Na ez az, de továbbra is visítozó csimpánzok vagyunk, talán itt a probléma,
hát
az, nem?
De hát...
Erre a hardware-re nehéz felhúzni egy intelligensebb szoftver. Buddha,
Jézus, Mohamed csodálatos nagy összhangokat tudott teremteni. Nem lehetetlen.
Uh-huh. És mit gondol a mesterséges intelligenciáról, meg ezekről a dolgokról? Ugye ezek is már, ha jól tudom, beemelődtek az etológia tudomány körébe, a robottechnológia.
Sajnos nem egészen, mert akik csinálják, azoknak halvány fogalmunk sincs, se a biológiáról, se az etológiáról, és csak nagyon jól értenek ahhoz, hogy hogyan lehet egy ilyen működő rendszert csinálni. Amikor megjelent az első ilyen mesterséges intelligencia, a ChatGPT 4, akkor én beszélgettem is vele, de aztán volt egy ötletem, akkor kértek engem arra, hogy Veszprémbe a könyvnapon mondjak egy bevezető beszédet. Hát ugye ez egy ilyen kétoldalas, hogy is mondjam, általánosságok, amiben az ember, ha ad magára, akkor kis célzásokat, meg nem nyílt politikát, de hát értsenek belőle dolgokat csinál. És akkor gondoltam, hogy ezt én megírtam, aztán megkértem a ChatGPT-t, hogy Veszprémbe könyvnapra írjon nekem egy bevezető beszédet. Ugye egy perc alatt megvolt, és megdöbbentő volt, hogy el lehetett volna mondani. Hát nem kellett volna szégyelnem. Nem volt benne semmi érdekes, és nem az enyém volt, és nem voltak benne célzások, meg politikai hang, de egy tisztességes könyvtapi beszéd volt. Hát azért ez valami. És aztán én most megint hosszú történet, már erre nincs időnk, de foglalkoztam vele, és arra jöttem rá, hogy ugye a nyelvtani szabályok ismeretében és a statisztika használatával lehet értelmes beszélgetést folytatni gondolkodás nélkül. Mi is ilyet szoktunk folytatni, amikor találkozunk valakivel, mondjuk az utcán, vagy a boltba, akit ismerünk, és beszélünk, hogy hogy vannak a gyerekek, és mindenki megvan, és mit szól a világhoz, és borzasztó, megint nem esett hetek óta. Ugye, tehát tudunk úgy beszélni, hogy egy folyamatos interakció látszatát keltjük, de nem, közben azon gondolkozunk, hogy ki a fene lehet ez, akivel beszélek, nem ismertem meg, és mikor hagyja már abba, és mehetek tovább. Tehát a gondolkodás az elválik attól, hogy hogyan beszélünk. Most a komputereket megtanították beszélni, de nem tanították meg gondolkodni, és nem is fogják, mert a gondolkodáshoz, ugye ezt a neurobiológusok már nagyon régóta foglalkoznak vele, és a komputertudósok nem olvassák ezeket a cikkeket. Ugye a gondolkodásnál az derült ki, hogy az embernek van egy alap állapota, az ilyen mind wandering, tehát elme vándorlás, amikor nem figyelek semmire konkrétan, mindenféle eszembe jut, de rögtön elhagytam. Ez egy alapállapot. A másik, amikor valami megjelenik a környezetemben, vagy felbukkan a gondolatemben, egy fontos dolog, és elkezdek vele foglalkozni, akkor azt ellenőrzöm, hogy ez jó-e, igaz-e, és akkor van ez egy rendszer, egy különálló rendszer, és a harmadik a hosszú távú memóriám, hogy mire emlékszek. Na most az átlag emberben ez a háromból csak egy működik, a másik kettőt legátolja.
Az adott pillanatban? Vagy, hogy,
folyamatosan. Vagy mind wandering, és akkor nem működik a kettő, vagy valamivel foglalkozom, és akkor nem tudok felhozni új gondolatokat, vagy foglalkozom azzal, hogy mi történt velem, és akkor nem törődök a környezetemben. És kiderült, hogy a kreatív emberekkel nél ez a három rendszer nem gátolja egymást, hanem egyszerre van. Tehát mindenféle dolog eszembe jut, van valami, ami érdekes, és nézem ugye a memóriámban, hogy ez az érdekes dolog mihez kapcsolódik. Volt egy kísérlet, 300 embert kiválasztottak, akiből 30-ról tudták, hogy kreatív, tehát zene, festészet, kerámia, mit tudom. És válogatás nélkül odaadták a neurobiológusoknak, hogy különböztessék meg őket. És kiválasztották a 30-at.
Tehát az agyi működés alapján ennyire ki lehetett szűrni, hogy mi történik.
Úgyhogy ez egy különleges adottság, nyilván genetikai, vagy nem tudjuk még pontosan, hogy miért, az, hogy az agyát ilyen módon tudja működtetni, és ebből jönnek a különböző ötletek. Na most, ugye ezt nem lehet statisztikával kezelni. Tehát nem lehet az, hogy 10 000 ember hosszú távú memóriáját összeadom, elosztom, és azt mondom, hogy ez a hosszú távú memória. Tehát ez valami egészen más, mint amiben a mesterséges intelligenciát létrehozó gondolkodnak. Ők azt hiszik, hogy az, hogy tud beszélgetni, meg fel tudja idézni azokat a könyveket, amiket beletápláltak, hogy ez a gondolkodás. Nem. Ez is egy fontos tulajdonság. Tehát a statisztikával és a nyelvtani szabályokkal lehet beszélgetni. Értelmesen lehet beszélgetni. És ez nagyon lényeges, hogy értelmesen.
Csak éppen újat nem hozunk
létre. Újat nem, és gondolkodni sem lehet ebben. Ezeknek nincs memóriájuk. Tehát ugye nem ha most megcsinálok egyet, amelyiknek lesz memóriája. Ugye 20 évig tart, amíg annyi memóriája lesz, mint nekem 20 éves koromban, és akkor egy ilyen van. Ebből nem, most, ha meg sokszorozom, az klón. Tehát nem tudok átlagot csinálni. Mert most csinálok 10 000 ilyet, az 10 000 különböző lesz, és akkor össze fognak veszni, hogy mi lesz, hogy lesz.
Tehát se az egyetemi katedrákat nem fenyegeti a mesterséges intelligencia, se a világot nem fogja jobbá
tenni.
Tehát
én nem hiszem, a világot jobbá fogja, mássá fogja tenni, mert nagyon alkalmas arra, hogy a szabályrendszereket pontosan kidolgozza, és ellenőrizze, hogy úgy történik-e. Tehát az, hogy hogyan fizetek adót, hogyan kapom a fizetésem, hogyan jutok hozzá egy információhoz, hogyan ellenőrzöm, hogy az jó-e, ebben rengeteget segíthetnek, és ettől meg fog változni a világ. Tehát, hogyha a zsebemben lesz egy ilyen pici kis remek science fiction, ott valakinek a fülébe volt egy ilyen apró golyócska, amelyben minden benne volt, és tudott vele beszélgetni, És
a Bábel hal, arra gondolom?
Nem, ez előtte volt, de a poén az volt, hogy egy hajótörés következtében egy lakatlan szigetre köt ki, és nincs ott senki, és teljesen reménytelen a helyzete, és közben röhög a fülében a mesterséges intelligencia, hogy hát nem kellett volna hajóra szállni, és nem tudja kiszedni a füléből.
És ez maga a pokol.
Ez a pokol, igen, mert ott van a beszélgető társ, és teljesen reménytelen helyzet. Na, mindegy, tehát ilyen beszélgető társak lesznek, de ezek, hogy is mondjam, amit én gondolok, arról lehet beszélgetni. Ő nem gondol semmit. Uh-huh. Ő tud beszélgetni arról, amit én felhozok, uh-huh. és össze tud hozzá tenni adatot. Tehát ma egy cikk megírásához, egy tudományos cikk megírásához, ugye az embernek van egy ötlete, vannak kísérletei, van elképzelése. Ezt valamilyen adott tudomány előírásai szerint egy cikkbe önti, és ellenőrizni lehet, hogy nem tévesztettem-e el valamit. Tehát megkérhetem a mesterséges intelligenciát, hogy nézze meg az utolsó 20 évben.
Hát erre jó, igen.
Erről írtak-e, és ez egy óriási segítség. Tehát a tudomány teljesen meg fog változni, sokkal hatékonyabb és erősebb lesz, a technológiák szintén, de a gondolkodás az nem.
Hát ez jó hír is, meg rossz hír is. Még neki is álltam azoknak a kérdéseknek, amiket felírtam magadnak előzőleg, sajnálatos módon, de remélem, hogy tudunk majd még beszélgetni. Utolsó kérdés, kicsit magánéleti jellegű, hogy amikor próbáltam összeegyeztetni önnel ezt az interjú időpontot, akkor egyszer elhalasztottuk, mert hogy akkor éppen költözött. Hogy a még mindig?
Hát mert ez ugye úgy költözöm, hogy Almádiba eladtam a házamat, és feljöttem, van egy kis lakásunk Pesten, és vettem egy nagyobbat, a nagyobbat átépítjük, és az decemberre lesz kész. Addig itt nyomorgunk.
Ez egy idegnyugtató folyamat. De miért? Miért?
Hát 90 évesen autó nélkül, mert ugye 80 éves koromban abba hagytam a vezetést, mert éreztem, hogy nem annyira biztonságos. Lelassul az ember egyrészt, másrészt beszéltünk itt a mind wanderingről, tehát az, hogy sokféle dologra tud figyelni az ember fiatal korában egyszerre, ez szűkül össze. Tehát én tudok értelmesen beszélni, de nem tudok közben 3-4 dolgon. Régen ilyenkor gondolkoztam azon, hogy délután mit kell csinálnom, most csak magára tudok figyelni. Tehát összeszűkül az embernek a gondolkodása, és ez enged, aztán ez romlik, egyenletesen romlik. Ugye egy darabig az ember figyeli, aztán mikor már azt hiszi, hogy már nem, akkor van a baj.
És akkor ilyenkor jobb egy városi közeg?
Hát egy városi közegben van busz, villamos, metró.
Aha.
És hát mindent odahoznak.
De ez egy nehéz döntés volt, vagy egy...
Én az ilyen életszakasz döntéseket, hát jó, nehezen hozom meg, de nem...
De pragmatikusan.
Nem aggódom, vagy nem siránkozok utána.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is.
Csányi Vilmos volt a vendégünk, etológus, reméljük még visszajön ide a stúdióba a közeli jövőben. Én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie volt. Köszönöm szépen.